Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai esténken. Én nagy örömmel készültem én is erre a mostani alkalomra, és jó volt picit belemélyedni ismét ennek az erénynek, a mai este témája ugye az okosság, ennek az erénynek a tartalmába is, a jelentésébe, jelentőségébe. Talán szabad néhány bevezető gondolatot a mostani tematikánk elé is hozni, ami talán segíthet még jobban elhelyezni azt, amit szeretnénk ebben az időszakban fölkínálni. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy itt a sarkalatos erényekről, amikor beszélünk, akkor olyan erényekről beszélünk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy nélkülözhetetlenek, és úgy gondoljuk, hogy esetleg többi más erény is kapcsolódhat hozzá. A sarkalatos erények talán ismert a meghatározásnak az eredete, de nem baj talán, ha említem, ugye az az ajtónak a pántja, amin fordul az ajtó, amihez képest zárva, nyitva van, ami biztos pontként tartja. Valahogy ez a kép jelenik meg itt a sarkalatos erényekkel kapcsolatban. Tehát azok a biztos pontok a mi életünkben, amelyek minden mást biztos pontként, ugyanakkor abszolút hozzákapcsolódó viszonyítási pontként jelenítenek meg az életünkben. Amikor erényekről gondolkodunk, vagy a mindennapokban való erényes életről, akkor talán legegyszerűbben úgy lehetne megfogalmazni, hogy az emberben kifejlődött, kifejlesztett képességek a jónak a megvalósítására. Tehát nem önmagában képesség, nem önmagában egy ezt megelőzően egy valamilyen adottság, hanem kifejlesztett és kifejlődött. Tehát van ebben egy tudatosság, van ebben egy szándékosság, van egy célszerűség is megfogalmazva az erényeket illetően, mégpedig úgy, hogy mindez a jó megvalósítására irányul. És ez a jó, ezt is pontosítjuk az erényekkel kapcsolatban, pedig azt, hogy ez erkölcsi jót jelent. Tehát nem feltétlenül olyan javakat, ami önmagában lehet esetleg semleges is, de számomra valamiért jó, vagy közömbös az emberi élet számára, bár ilyenről azért nagyon, nagyon kevés ilyen lehetne. Tehát ez erkölcsi jónak a megvalósítására irányul. Beszélünk úgy is az erényekről, mint olyan kifejlesztett készségrendszerről, ami szinte mint egy öltözet, mint egy ruha, ami hozzám tartozik, mint egy habitus megjelenik, ami egyszeriben jelzi, hogy ki vagyok, ugyanakkor ez a habitus, ez ugyanakkor meg is határozza az én cselekvésemnek a rendjét. Gondolhatunk itt természetesen a szerzeteseknek a habitusára, de gondolhatunk minden más olyan, akár egyenruhára, vagy együvé tartozást kifejező öltözetre, ami bizonyos cselekedeteket, bizonyos tevékenységet is meghatároz, és hogyha attól nagyon eltérően viselkedik egy valaki, vagy egy csoport, akkor szoktunk csodálkozni. Bocsánat, talán nagy ugrásnak tűnik, de hát ugye óriási sikere volt sokáig mondjuk az apáca sónak, mert nem azt szoktuk meg, hogy habitusban lévő nővérek azt a stílusú éneklést vagy vidámságot jelenítik meg. Most ez nyilván egy kedves megközelítés, vagy pozitívnak tűnő megközelítés, de hát mindenképpen az újdonság abban van, hogy nem így szoktuk meg, nem ezek a cselekedetek azok, amelyeket általában ahhoz a habitushoz szoktunk kötni. És ugyanakkor az is hozzátartozik az erényekhez, hogy örömmel és álhatatosan, akár még a nehézségek ellenére is álhatatosan valósítjuk meg azt, amit erényként fontosnak tartunk. Az erény az képes és tudja is elérni a célt, amit fontosnak tart maga előtt, és képes és tudja azt, képes arra, annak a fölismerésére, és tudja is, hogyan kell elkerülni mindazt, ami esetlegesen veszélyeztetheti a kitűzött célját. Ilyen szempontból tehát egy picit egyszerűbbé teszik, majdnem azt lehet mondani, hogy automatikussá teszik az embernek a cselekvését, akár az álhatatosságot, küzdelmet, de az örömet is. Ugyanakkor védelmet is nyújt az ember számára a kialakított erény. Néhány gondolatot hadd fogalmazzak meg az okosság erényével kapcsolatban, olyan szempontból, mint ami a utat jelent az életem számára. Arra nem szeretnék sok időt fordítani, hogy az okosság világszerinti értelmezéséről beszéljek. Látjuk, hogy ez koronként nagyon eltérő is lehet, de látjuk azt is, hogy azért alapvetően a világszerinti okosság nagyon leegyszerűsítve azokra a célokra irányul, amelyek János levelében olvashatóak, akár a kívánságokra, akár a szerzésre, akár a birtoklásra, akár valamilyen pozíciónak a megszerzésére. Nem szeretném egyébként ennyire leegyszerűsíteni, de az egészen világos, hogy a világszerinti okosságban pontosan az a hiány mutatkozik meg, ami a végső célra, vagy a végső cél eléréséhez szükséges cselekedetekre segítene bennünket. Ha nézzük az okosság erényét, hogyan jelenik meg a Szentírásban, akkor azt lehet megfogalmazni, hogy okosnak mondja a Biblia azt az embert, vagy azt a magatartást, aki értelmezni tudja pillanatnyi helyzetét. Például az, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én most? Ki vagyok én akkor, amikor minden rendezett és jó és boldog vagyok, vagy könnyű boldognak lenni? És ki vagyok akkor, amikor konfliktus van? Ki vagyok akkor, amikor egy általam nem megszokott helyzetben vagyok? Ugye milyen bizonytalan tud lenni mondjuk egy vallási szokásokat nem ismerő ember, amikor mondjuk bemegy egy templomba. Pedig egyébként jól eligazodik az életében, de mondjuk ott éppen egy bizonytalanság veszi körül. Vagy ki vagyok én akkor, amikor mondjuk felelős munkát végezve töltöm a napomat, de a nap végén el kell menni az iskolába szülőértekezletre, és már előre gyanítom, hogy ott a gyerekemmel kapcsolatban milyen megállapítások hangoznak el, és már előre fogalmazom a válaszokat, hogy hogyan fogom hárítani. Ugye? És akkor ki vagyok akkor? Tehát, hogy pillanatnyi helyzetemben is meg tudom azt határozni, hogy ez a helyzet, ez mi, és ebben én ki vagyok valójában. Aztán fontosnak tartja a Biblia azt kiemelni, hogy az okos ember az képes a szellemek megkülönböztetésére. Vagyis képes arra, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi vezet jóra és mi vezet rosszra. Mi vezet az életre és mi az, ami a halálba vezet, vagy egyént, vagy a közösség egészét. Ez sem mindig könnyű. Nagyon sokszor ez a harc, ez a küzdelem, ez nem kívül történik, hanem belül, önmagamban. Kellene bocsánatot kérni, na de hát egyébként meg miért én kezdjem? És akkor ott van a küzdelem. És az okosság vezet oda, hogy jó, ebben a helyzetben mi az, ami az életre vezet? Mi az, ami a, vagy a, ilyen az áldozat például. Áldozat hozni valamiért, valakiért, vagy pedig azt mondani, hogy én tőlem egy bizonyos cselekedetet senki sem kérhet számon. És a kettő között ott van a feszültség. De hogy képes lennék rá? Tehát a szellemek megkülönböztetésére is képes, és természetesen ez azt is sugallja, tényszerűen, hogy azért itt valóságról van szó, tehát nem pusztán hangulatról vagy valamilyen megérzésről, hanem valóságról, hogy van a krisztusi út, és van az az út, a gonosz lélek valóságosan, és az ő útja, ami nem az életre vezet. Fontosnak tartom hangsúlyozni a Biblia alapján, és számtalan helyet lehetne idézni, amikor a Biblia az okosságot azonosítja az éberséggel. Éber vagyok, figyelek. Az éberség, amikor nem engedem, hogy az a szituáció, az a helyzet, az az esemény, ami történik, aminek részese vagyok, vagy valaminek alakítója vagyok, az akár a könnyedsége okán, akár a nehézsége okán olyan döntésekre, vagy olyan megállapításokra vezessenek, amelyek mondjuk felszínesek, vagy amelyek eltérnek az igazságtól. Nagyon sok ilyen szituáció lehet, hogy látok valami nem jó, kellene figyelmeztetni valakit, és egyébként ez kötelességem is lenne, mert mondjuk szülő vagyok, mert felelős vagyok, tanár vagyok, mert ez a állapotbeli kötelességemhez hozzátartozik. Nem teszem meg, mert nem olyan fontos az. És aztán halad tovább, a veszélybe sodorja magát az ember. Hányszor vagyunk így saját magunkkal kapcsolatban, hogy eltűnik az éberség? A szokásaink például, a kialakított gyakorlataink, a megküzdött eredmények, azok nagyon könnyen elhomályosítják szemünket, és az éberség tűnik el. Ugye a ciszterci rend egyik szimbóluma, a daru, amely egyik lábán áll, alszik, de a másikban pedig egy kis kavicsot tart. És nyilván, amikor olyan mélyen alszik, akkor elejti. De ez föl is ébreszti. Fölveszi, és kezdődik újból. Persze ezzel senkit nem arra szeretnék biztatni, hogy ne legyen éjszakai nyugodalma, tehát azért, vagy esetleg mások gondoskodnak is erről, hanem hogy egy szituációban vagyok, és mindig a végső célt tartom szem előtt. Számtalan példát lehetne mondani expedíciókról, túlélésről. Milyen apró momentumokon múlik az, hogy egy csapat életben marad, vagy nem. Az éberség például. És nem is azért, hogy jön az ellenség és elpusztít, hanem azért, mert a célt, az életet, a túlélést akarja például, vagy a visszatérést akarja mindig szem előtt tartani. Ugye nagyon sok jó dolgot hallhattunk, nem is idéznék egyet sem, mert mindenki esetleg másként is többször idézve hallhatta a Placid atyától, ugye túlélés. Mit jelent ébernek lenni egy koncentrációs táborban, egy lágerben? Egy milyen apró dolgokon múlott például az, hogy valakik életben maradtak, vagy föladták. Fontosnak tartja a Biblia az okosság erényével kapcsolatban azt is hangsúlyozni, hogy szem előtt tartja az ember a saját halálát. Vagyis azt, hogy ennek a földi életnek nem csak, hogy vége van, hanem az oda vezető útban is lehet, hogy képességeim meggyengülnek, lehet, hogy elveszítek sok mindent, lehet, hogy olyan tulajdonságok alakulnak ki, amelyek nemhogy könnyítenék mondjuk ezt az utat, hanem még nehezebbé is teszik. Hogy szem előtt tartom azt, hogy ez az élet egy nagy ajándék, egy nagyon nagy ajándék az Istentől, nem is fejeződik be, de a halál egy átmenet, és az lesz. És valójában, hogy mit mondok a halálra és azt követően az életre, ez meghatározza nyilván az okosságomat is. Így tehát ötödikként azt is kiemeli a Biblia, hogy mindig szem előtt tartja Jézus második eljövetelét. Ugye ez az ítélet, és itt nem a fenyegető voltát szeretném kiemelni, bár biztos, hogy van ilyen is, és ugye sokszor az üdvös megrezzentés sokkal hatékonyabb, mint az észszerű belátás, nem mintha ezt pedagógiai eszközként szeretném használni. Vagyis, hogy szem előtt tartjuk azt, hogy Jézussal fogok szembesülni. És ez a szembesülés azt eredményezi, hogy fölismerem magamban tisztán, hogy a cselekedeteim krisztusi cselekedetek, vagy éppen az emberi szűkösség, önzés, félelem, bármi cselekedetei jelennek meg ebben a találkozásban bennem. Fontosnak tartja a Biblia azt is kiemelni, hogy az okosság magatartása azért az egy intellektuális erény is, mégpedig úgy, hogy nem sértően választja a szabadságnak az útját. Tehát látja azt, hogy szabadon, és mégis a életre vezető útat tudja választani. És még egy dolgot szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban, ez már nem a Bibliából jön. Valahogyan az okosságban föl tudjuk fedezni, vagy föl tudjuk ismerni a gondviselésnek a működését is. Azonban ez veszélyes, tehát nem arról van szó, hogy ha kialakítok valami szisztematikus rendszert magamnak, hogyan kell jól élni, ezt nevezhetem gondviselésnek. De azt igen, hogy az a fajta gondolkodás, ami esélyt ad az Istennek, hogy vezessen, hogy irányítson, esélyt ad annak, hogy ő tudjon ösztökélni, növekedésre segíteni, és én ezt fölismerem, és ezt jónak gondolom, ez nagyon összekapcsolódó két tapasztalat. Mindenképpen kíván az okosság magatartása tőlünk egy nagy lelkűséget. Emlékszem, jó pár évvel ezelőtt egy munkabizottságban dolgoztunk hitoktatással kapcsolatban, és hát bizonyos tanbeli kérdéseket kellett megfogalmazni, mi lenne jó. És volt néhány terület, ahol a munkacsoport egy másik tagjával, hogy nem mindig ellentétes véleményen voltunk. És nyilván nekem is elég világos volt a meggyőződésem, az övé is, de ebből úgy nagyon nem lehetett előre jutni. És volt egy idős görög katolikus atya, mellettem ült is, mondta, hogy engedj, de nem engedek, igazam van, engedj. És ki tudtunk billenni ebből a magatartásról, és tovább lehetett lépni. Tehát egy nagy lelkűség is, mert hogy például többet ér egy tovább vihető kapcsolat, mint pusztán egy kérdésnél törésre vinni nem csak egy dolgot, hanem egy kapcsolatot is. És itt persze nem arra biztatok bárkit is, hogy az igazság feladását könnyen tegye meg, hanem sokkal inkább azt, ami a mindennapi életnek a természetes rendjét hivatott segíteni. Megjelenik az okosság erényében egyfajta biztos bizalom a jövőben. Bízom a jövőben, hogy az van, hogy Isten benne van az ő gondviselésében. És mindenképpen, és ez lenne az utolsó, amit kiemelnék, mindenképpen szükséges lenne egy bölcsesség erényével együttműködésre is eljutni. Azért mondom kicsit ilyen nyakatekerten, mert vannak, akik az okosságot előre teszik, és a bölcsesség mint egy gyümölcs jelenik meg, van, aki fordítva, hogy a bölcsességből fakad majd az okosság, ha szabad, én inkább az előbbit követném, de tehát ezért azt mondom, hogy arra a fajta ismeretre, tudásra, okosság erényén keresztül eljutni, mondom így bölcsességre, ami az üdvösséget tartja szem előtt. Mi az, ami az üdvösségemet szolgálja? És ilyen szempontból már rögtön azt is látjuk, hogy valójában egy természetesnek mondott erény, az okosság, az hogyan az üdvösségről beszél. Vagyis, amikor azt mondjuk, hogy természetes erények vesznek körül bennünket, ezek alakulnak ki, vagy alakíthatjuk ki, azért ezek mindig alapvetően az Istenre irányulnak. Afelé segítenek bennünket, és így tulajdonképpen ezekből, ezekre épülve nyer értelmet aztán a többi más isteni erény is, amiről majd nyilván az utolsó alkalommal lesz szó. Tehát az okosság, ami nem keveseknek a lehetősége az életben, az okosság nem néhány meghatározó, fontos pillanatban való alkalmazása az életünknek, hanem mindennapi életnek a része, ami a célt, a döntést, megkülönböztetést tudja szem előtt tartani, és egyfajta bátorságot is. Köszönöm a figyelmet, és akkor az időmet elég jól tartottam, átadom Görföl tanár úrnak a szót már is.